Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kamala Harris megszerezte az elnökjelöltséghez szükséges delegáti szavazatok több mint felét, jelentette be a Demokrata Párt vezető testülete, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke. Jamie Harrison közleményében tudatta, hogy Kamala Harris alelnök megkapta a Demokrata Konvención szavazati joggal bíró delegáltak több mint felének a voksát, és így a Demokrata Párt elnökjelöltjévé válik már hétfőn, miután lezárul a delegáltak virtuális szavazása. Kamala Harris támogatóinak körében telefonon tartott beszédében a delegáltak fáradhatatlan munkáját dicsérte, és megtisztelőnek nevezte a Demokrata Párti elnökjelöltséget. A Demokrata Párt vezetése a virtuális szavazással elébe ment az augusztus 19 és 22-e közötti Chicagóban tartandó elnökjelölő konvenciónak. A konvención szavazati joggal bíró delegáltak az előrehozott internetes voksoláson hétfőig adhatják le szavazatukat, majd az elnökjelöltség hivatalossá tétele augusztus 7-éig történik meg. A tartalékos toborzás alapja a hazáért érzett felelősség, a tudat, hogy kötelességünk tenni a hazáért, és ennek jó módja a tartalékos katonai szolgálat, mondta a honvédelmi miniszter Esztergomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Matthias Corvinus Collegium Festen arról beszélt, hogy a tartalékos toborzás lényegét kifejezi a szeretem, megvédem szlogen. A hazaszeretet legtöbbször a haza építését, szépítését jelenti civil tevékenységekkel. Az elmúlt 2,5 évben azonban a világpolitika nap mint nap emlékeztet arra, hogy a hazaszeretet könnyen fordulhat a haza megvédésének kötelességébe. A magyar sors sok szempontból magányos sors, egyedül vagyunk Európa szívében, így nem nagyon számíthatunk arra, hogy más gondoskodjon rólunk. Nekünk kell megvédenünk, ami a miénk, közölte. Kitért arra, az elmúlt időszak eseményei láttán elkerülhetetlenül számot kell vetnie Magyarországnak védelmi képességeivel. E számvetés tanulsága az volt, hogy szükség van területvédelmi tartalékosokra. A hivatásos, tehát választott életpályaként vagy szerződésesként, élete egy szakaszában katonaként szolgálók mellett vannak a területvédelmi tartalékosok, akiket helyben toboroznak, helyben képeznek ki és helyben szolgálnak, a hivatásos haderőt kiegészítve, támogatva, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között államalapító Szent István király ünnepén, mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban, nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. A biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte a munkáját, sok száz ember dolgozik azon, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek, fogalmazott az államtitkár. Kovács Zoltán kitért arra is, hogy 2019 után megbicsaklott a turizmus növekedése, de idén végre sikerült felülmúlni az utolsó békeév számait, soha ennyi magyar és külföldi nem nyaralt Magyarországon. A Kurultáj a Kárpát-medencei hagyományőrzés egyik legerősebb eleme, amely óriási összetartásról tesz tanúbizonyságot, mondta Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az augusztus 9-én kezdődő Kurultáj magyar törzsi gyűlés programjait bemutató tájékoztatón Budapesten. A Kurultáj küldetése, hogy valamennyi hun és türk tudatú nemzet együtt ünnepelhesse Magyarországon, így ez az esemény a türk országokkal való kapcsolattartás egyik legnagyobb, közös hagyományőrző rendezvénye is, emelte ki az államtitkár. Hozzátette, Az eseményen összekapcsolódik a tudomány és a hagyományőrzés is, ami hozzájárul ahhoz, hogy minél tisztábban és igazabb módon tudjuk feltárni, majd átélni őseink hagyatékát. Végül az időjárásról. Egy vékonyodóan, szakadozóan lévő frontális felhőzet vonul kelet felé, emellett gomoly felhőképződés zavarja majd a napsütést. Elsősorban a Dunántúlon kell szorványosan, záporra, zivatarra számítani. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 30 fok között alakul, a tartósabban felhős, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvétel is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Thank you. Szentek, szentéletű emberek.
Liannei Szent János Mária plébános. A Jóisten csodálatos az ő szentjeiben. Ezt tapasztalhatjuk az első szenti avatott plébános életét olvasva, hiszen ő, mint ember, sokszor megalázott volt, istállóban alvó, de mindig alázatos és keresztjeit elfogadó teremtmény volt. És amint az már lenni szokott, Isten az alázatosakat felmagasztalja, a kevélyeket megalázza. Ő alázatos volt, Viennei Szent János őt fölmagasztalta. Isten kedvence lett, látnok és csodatevő, szent, akit ma oltárainkon tisztelünk. 1786. május 8-án született Franciaországban, 1859. augusztus 4-én halt meg, 73 éves korában. Gyermekkora a nagy francia forradalom idejére esett, amikor az állam támogatásával nyíltan folyt az Isten ellenes harc. Egy olyan falusi paraszt családban született, amely közös imával kezdte és fejezte be a napot, a mezőn letérdelve mondta el az úrangyalát, odahaza pedig minden óraütésre egy miatyánkot és üdvözlégyet imádkozott. 11 éves korában a saját otthonukban volt első áldozó egy papnál, aki a forradalom elől bujkált. Éjszaka titokban járt hittanra, civilbe öltözött a pászákhoz. Az elemi iskola tanítási óráira ritkán járt, mert szükség volt rá mezőn, emiatt alig tudott írni és olvasni. Isten nem áldotta meg különösebb tehetséggel, s amit nagy nehezen megtanult, az hamar el is felejtette. Inkább szüleivel a mezőn dolgozott, s mint sok más akkori szegény legényke, ő is az istállóban aludt. Érdekes az is, hogy az isteni gondviselés úgy akarta, hogy felfigyeljen rá Melle Abbé, ez a nagy művelt párizsi pap, aki ekülben volt plébános. Maga mellé vette, és megérezve benne valamit, elhatározta, hogy pappá szentelteti. Csak hogy ez több akadályba ütközött. Időközben besorozták Napóleon hadseregébe, de sikerült megszöknie. A szemináriumba került, ahol nem csak a tanárai, hanem társai is tanítgatták. De olyan gyenge tehetségű volt, hogy tanárai ellene fordulva kijelentették. Ilyen tehetségtelent nem lehet pappá szentelni. Az abbé azonban barátjánál, a lioni érseknél kieszközölte fölszentelését. Így érvelt. Jámbor lélek János ismeri a szentolvasót, és tiszteli Szűz Máriát. A többit a kegyelem és a szíve majd elvégzi. A 29 éves ifjút 1815-ben Grenoble-ban pappá szentelték. Belle abbé káplánja lett. Plébános a nagy szeretettel és humorral bevezette az imádságba és az önmegtagadó életbe. Az abbé 30 hónap múlva igazi életszentség hírében meghalt. János társ, mester és oltalom nélkül maradt. Püspöke aztán plébános helyettesi kinevezéssel elküldte egyházmegyéje egyik legkisebb helységébe, Arzba. Egy ködös este érkezett meg. Arz akkoriban a többi lioni környéki faluhoz hasonlóan egy elkereszténytelenedett falu volt. Három kocsmája és egy elhanyagolt és piszkos temploma, amelynek még tornya sem volt. Híveiről elődje ezt írta, semmiben sem különböznek az itt élő emberek az állatoktól. Ebben az Isten háta mögötti faluban emelte föl az életszentség magaslataira alázatos, buzgó, vezeklő, a magányt nagyon szerető, híveiért élni-halni tudó papját az Úr. Látnokot és csodatevőt, olyan híres szónokot és gyóntatót formált belőle, hogy pár év múlva egész Franciaország Arz felé fordult. János a plébánosok példaképe lett. Az első hét évben alig látogatták. Aszketikus életet élt, és alig evett. Megfőzött egy fazék krumplit, egy hálóba tette, és fölakasztotta a szegre, és amíg tartott, ez volt minden eledele. Éjszakákon át bezárkózott kicsi templomába, és ott virasztott az oltári szentség előtt. Egyszer ugyan áthelyezését is kérte, amit meg is kapott, de a megáradt nagy folyó miatt nem tudta elhagyni a falut. Isten akaratát látva benne visszatért és belevetette magát a munkába. Felújította templomát, s a környékre gyóntatni hívták a gyakori missziók alkalmával. Akiket meggyóntatott a környező falvakban, azok máskor is fölkeresték most már falujában Arzban. Ez volt az első jele annak, ami később plébániáját zarándok helyé tette. Hatalmas energiával látott neki a szétzűlött nyáj rendbeszedésének. Nem volt tekintettel senkire és semmire. Ostorozta a káromkodást, az ivást, a vasárnapi munkavégzést, a trágárságot, az erkölcstelenséget, a szemérmetlen táncmulatságot. Szigorú volt a megáltalkodottakkal szemben. Megtagadta a feloldozást és a szentáldozást a visszaeső bűnösöktől, ha nem látott náluk jó szándékot a megtérésre. Hogy hívei mégis megszerették, rajongtak érte, annak az volt az oka, hogy önmagával még szigorúbb volt. Sokat virrasztott, napi 3-4 órát aludt, vezekelt, imádkozott, böjtölt és korbácsolta magát. Vezeklő öve ma is megvan, mint drága erekje. Csak egyszer étkezett napjában. Pénzét, ruháit, bútorait szétosztotta a szegényeknek, de kereszteket is kapott. Szégyen teljesen megrágalmazták, sőt azt is ráfogták, hogy gyermeke van. Istenre bízta magát és nem védekezett. Sikereit látva a szomszéd plébánosok feljelentették a püspöknél, híveiket pedig eltiltották Arztól. Volt azonban ennél sokkal nehezebb keresztje is, ami mindmáig ritka a szentek életében. Sok éven keresztül éjszaka megjelent neki a sátán, és a teljes lelki kétségbeesésbe, reménytelenségbe akarta taszítani. Fizikailag is bántalmazta. Másnap látni lehetett, hogy kék foltok voltak rajta. Kezdetben szomszédai fegyverrel a kezükben próbálták éjszaka megvédeni, segítségük azonban semmit sem ért. Később maga mondta el, ma egy nagy hal, egy nagy bűnös fog jönni gyóntatószékembe, előre jelezte éjszaka az ördög. Egyetlen erőforrása a szentmise volt. Először Arz lakói változtak meg, majd a környékbeliek. Zarándokok áradata indult Arz felé az egész országból. Olyan szívbemarkolóan prédikált, hogy külön vonatokat kellett indítani plébániája felé. Bossuet, a híres francia szónok így beszélt erről. Az én beszédeimet meghallgatják az emberek Párizsban, majd utána elmennek a színházba. Az arciplébános beszédei után pedig elmennek gyónni. Egy másik kijelentése a francia szónoknak így hangzott, az én beszédem alatt az egyik ember ellopja a másik zsebéből az órát, az arciplébános beszédét hallgatva pedig visszaadja az órát. Az emberek özönlöttek szent beszédeire és gyóntató székébe. Naponta 15-17 órát is gyóntatott egy szűk, áporodott levegőjű gyóntatószékben. Esténként alig tudta elvonszolni magát a plébániáig. Éjszakánként csak 2-3 órát aludt. Mindez meghaladta egy normális ember teljesítő képességét. Papi munkáját számos csoda kísérte, amelyet ő alázatosan Szent Filoménának tulajdonított, akit nagyon tisztelt. Mint gyóntató, Istentől megkapta a lélekbelátás adományát. Gyónóit nem egyszer visszaemlékeztette nap, óra, dátum szerint a régen elkövetett, de meg nem gyónt bűneikre. Olyan magányosan halt meg, ahogyan élt. A végelgyengülés végzett vele. Szent XI. Pius pápa 1905-ben boldoggá vatta. 1925. május 31-én, 2 héttel Lizői Szent Teréz boldoggá vatása után 11. Pius pápa szenté avatta az arciplébánost, viennai Szent Jánost. Teste teljesen épen megmaradt. Ma is látható saját templomában. Róla mondta a hitetlen és cinikus Voltaire, ha még egy viennai lett volna, megtért volna az egész Franciaország. Viennai Szent János a plébánosok, gyóntatók és a gyenge tanulók védőszentje. A szentmisében így imádkozunk. Mindenható és irgalmas Istenünk, te viennai Szent János áldozópapot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Add, hogy közben járására és példájára szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe.
nap verse.
Jékeli Zoltán. Csillagnézés. Bizony, fiam, emlékszem még a korra. Így néztem én is, mint te, csillagot. Meredtem égő mennyei bokorra, s éreztem ezt a furcsa illatot. Toronyban, dombon titkok folytogattak, nyaklottan még lélegzetem elállt, de bámulásim egyszer elmaradtak, talán mikor lelkednek adtam át. Itt az időd, most bámulj és csodálkozz, semmi se dőlt el, és nem végleges. Ésszel szívvel törj messzebb a csodákhoz, égen földön ős titkot fejteges.
Jékeli Zoltán Csillagnézés című versét Blaskó Balázs mondta el. Jékeli Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros, Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a kolozsvári református kollégiumban folytatta és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt, 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 46-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba. 1954 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller és Shakespeare műveit fordította. Budapesten hunyt el 1982. március 20-án.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Duai libanoni maronita pátriárka a hívek jó pásztora. Szemeráró bíboros homíliája a boldoggá avatáskor Libanonban. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Negyedik rész.
Dvai libanoni maronita pátriárka a hívek jó pásztora volt. Szemeráró bíboros homíliája. Marcello Szemeráró bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa augusztus 2-án pénteken Libanonban a Kerkei patriárkári székhelyen boldoga avatta Etienne Duai, arabul Dvai, libanoni maronita pátriárkát, aki 1630-ban született és 1704-ben halt meg. Püspöki szolgálatát Jézus, a jó pásztor példáját követve végezte, és akinek emléke 3 évszázad táblatából is elevenen él a libanoni katolikus keresztények körében. Sokszor előfordul, hogy az evangélium előtti allelujás versben a 92. Zsoltár ismert versét imádkozzuk. Az igaz virul, mint a pálma, és úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. A pálmafának legfőbb jellemzője, hogy a törzse hosszú és csupasz, de az ég felé emelkedik, és éppen a csúcsán kínálja a gyümölcseit mindazoknak, akik a sivatagban járnak. Kezdte beszédét Szemeráró bíboros. Ilyennek kell lennie az igaznak, a béke és az élet forrásának testvérei számára, amikor ők a sivatagban haladnak, vagyis az élet nehézségei közepete. Van egy másik hasonlat is, amely Libanon cédrusáról szól, és ez a Rómában jött prefektusnak különösen is beszédes. A cédrus kitűnik fenségével, zöldellő pompájával és fája minőségi tulajdonságával. Keresztény olvasatban ez a hívő embert jelenti, aki jól el van ültetve Isten házában, az egyházban, majd zöldelni kezd, hogy megkönnyebbülést nyújtson testvéreinek. Amikor 16. Benedek pápa apostoli útján Libanonba érkezett, felidézte, hogy a Salamon király építette jeruzsálemi templomot, Libanon cédrus fáiból emelték. Libanon tehát jelen volt Isten szentélyében, mondta akkor Benedek pápa, majd hozzáfűzte még azokat a szavakat, amelyeket ma ismét oly sok reménnyel hallunk. A mai Libanon és annak lakói továbbra is maradjanak Isten szentélye. Legyen Libanon továbbra is olyan hely, ahol az emberek harmóniában és békében élnek egymással, hogy felajánljak a világnak tanúságtételüket nem csak Isten létezéséről, hanem az emberek harmonikusan együtt élő közösségéről, bármilyen is legyen politikai vagy vallási meggyőződésük. Ebben a fényben szemlélhetjük az új boldog Etienne Douai alakját. Ő a Maronita egyház pátriárkája volt több mint 30 éven át. Nagyon nehéz években. Kívülről jövő üldöztetések és belső nézeteltérések közepete. Elmondható, hogy a hosszú idő alatt nem volt egyetlen nyugodt napja sem. A nehézségek miatt többször is kénytelen volt elköltözni pátriárkális székhelyéről, hogy biztonságosabb helyeken találjon menedéket, de sokszor továbbra is nehéz körülmények között maradt. Mennyire hasonló volt a pátriárka élete az áldott emlékű Pál apostoléhoz? Hasonlította össze a két sorsot Szemeráró bíboros. Mindezt a pátriárka hivatásként élte meg, hogy osztozzon Krisztus szenvedéseiben. Így utánozta az evangélium jó pásztorának alakját, aki Jézust veszi példaképül és vonatkozásul. Ez az alak, pontosabban megvizsgálva, nem csak egy pásztor alakja, hanem a jó pásztori. Talán el kellene gondolkodnunk ezen a kijelentésen, kérte a bíboros. Mit is jelent számomra az Úr? Szükséges volt ez a jó pásztor kiegészítés? Szemeráró bíboros szerint igen, mert már Ezekiel próféta beszélt olyan pásztorokról, akik ahelyett, hogy a jóakat etették volna, saját magukat táplálták. Sajnos még ma is történnek ilyen dolgok. Vannak emberek, akik ahelyett, hogy a közjót szolgálnák, inkább saját jólétükre gondolnak. Ezért beszél Jézus a jó pásztorról. Akkor vagyunk jók, ha saját szívünkben tápláljuk azt a szándékot, hogy jót tegyünk, és azt megfelelő döntésekkel és magatartással meg is valósítjuk, a többiek tiszteletben tartásával. Már önmagában véve ez nagyon sok lenne, de Jézus tovább megy. Ő azért jó pásztor, mert életét adja a jókért, és ebben a mi boldog Istvánunk valóban utánozta az irat, aki a nyájával együtt szenved, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az gyarapodjék, és szükség esetén meg is védelmezi azt. Fegyverzete éppen olyan volt, mint amit Szent Pál leír az efezusi levélben. Így készüljetek föl, csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Másfelől a pátriárka körültekintő, sőt, diplomatikus is volt, folytatta homíliáját Szemeráró bíboros. A 14. Lajos francia királyhoz írt egyik levele közismert, amelyben leleplezi a nép minden szenvedését és kéri, hogy vegye őket védelmező szárnyai oltalmába. Itt tehát szinte koldulva könyörög az egyházáért és övéért, a nyomorúságba süllyedt emberekért. De van még egy másik szempont is, amelyet Szemeráró bíboros homiliája végén még megemlített, mert hiszen a libanoni Boldog István pátriárka ökumenikus lelkületű ember volt. Ő tényleg ápolta az ökumenikus szeretetet, jótékonyságot is gyakorolt, az egyház katolicitásának erős szellemiségétől vezérelve, méghozzá a korábban említett problémás körülmények között, amelyek megnehezítették az együttélést a más keresztény felekezetekkel és főként az iszlámmal. A tőle származó példák tehát a szeretet cselekedeteire utalnak, a lelkipásztorkodásra, az egyház iránti szeretetre és a katolikus testvériség érzésére. Kérjük tehát az Úrtól a kegyelmet, hogy mi is tudjuk ilyen módon kifejezésre juttatni Boldog István pátriárka és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására a mi egyházunkat, barátainkat és testvéreinket Krisztusban, a mi Urunkban. Zárta homíliáját Marcello Szemeráró bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa augusztus 2-án, amikor Libanonban boldogá avatta Etienne Douai, arabul Dvai, libanoni maronita pátriárkát.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Negyedik rész. A szent évek történetét felidéző sorozatunkban a barokkor, a 17. század eseményeit foglaljuk össze, kezdve az 1600-as év jubileumával. A szentévi búcsút az évszázad során a pápák fokozatosan kiterjesztették a Rómán kívüli helyi egyházakra is. 8. Kelemen 1599. május 19-én az Annus Domini Placabilis bullával hirdette meg a szentévet, amelyre mintegy 3 millió zarándok érkezett Rómába. A jubileumi évben, húsvét ünnepén 200 000 keresték fel Rómát, közöttük számos olasz és európai udvari méltóság. 8. Kelemen pápa az egész szentév során tanúságot tett a szentév lelkiségéről a hívek körében. Naponta 12 szegénnyel étkezett, felszolgált az asztalnál a zarándokoknak, a nagy héten gyóntatott. A szent lépcsőn térden állva haladt fel, míg a bíborosok bűnbánatuk jeléül a szentév idejére lemondtak a bíbor viseléséről. Az 1600-as szentéven részt vett Bellarmin Szent Róbert, a hitvédők fejedelme. A hitvalló és egyháztanító bíboros 1586-ban vitás hittanítások korunk eretnekségeivel szemben címmel tette közzé hatalmas művét a katolikus tanítás védelmében. Tanítása példakép volt a magyar katolikus megújulás fő alakja, Pázmány Péter jezsuita szerzetes bíboros számára is, megihlette az Isteni igazságra vezérlő Kalausz című 1613-ban közzétett művét. A 17. század valamennyi szentévében a dekoratív elemek, a barokk korszakra jellemző gazdag díszítések, pompás külsőségek is érvényesültek, olyannyira, hogy egyes tudósok barokk jubileumok néven emlegetik őket. A jubileumok alkalmával Róma a világ mintegy vallási színházává vált. A pápai és a nemesi családok körmeneteihez csatlakoztak a római bazilikák, a híres hét templom meglátogatására szervezett körmenetek. Az áltatosságnak ezt a középkori római hagyományát Néri Szent Fülöp újította fel a 16. században, javasolva, hogy közösen hajtsák végre a hívek a római jubileumok alkalmából. Amint egy 25 kilométeres útvonalat a zarándokok 2 nap alatt tették meg, felkeresve a következő 7 nagy bazilikát. a Lateráni Keresztelő Szent János Főszékesegyház, a Vatikáni Szent Péter Bazilika, a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, a Santa Maria Maggiore Bazilika, a falakon kívüli Szent Lőrinc Bazilika, a Jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilika és a falakon kívüli Szent Sebestyén Bazilika. A következő jubileumot 8. Orbán Barberini pápa 1624. április 29-én az Omnes Gentes Plaudite Manibus kezdetű bullájával hirdette meg. A Szent Kaput karácsony vigíliájának délutánján nyitották meg, a szent évben mintegy 500 000 zarándok érkezett Rómába. 1625. január 28-án a pápa Pontificias Solicitudo bullájával engedélyezte, hogy részesülhessenek a szentévi búcsú kegyelmében mindazok, akik nem tudtak Rómába zarándokolni. Ez vonatkozott a klauzúrában élő szerzetesekre, a foglyokra és a betegekre is. Pár nappal később, január 30-án a Paterna Dominici Gregis Cura kezdetű levelével, tekintettel a Szicíliából érkező pestis veszélyére, a falakon kívüli Szent Pál Bazilika látogatását a Trasteverei Santa Maria Bazilika látogatásával helyettesítette. Az immár hagyománnyá vált 7 templom zarándoklatra vonatkozóan is a falakon kívüli bazilikák helyébe Róma belső város részeiben lévő templomokat jelölt ki. Ebben a szent évben avatták fel a Szent Péter Bazilika belső terét. Itt jegyezzük meg, hogy 8. Orbán pápa közvetlenül a jubileumi év után 1626-ban iktatta a szentek sorába portugáliai Szent Erzsébetet, II. Endre magyar király dédunokáját, Árpádházi Szent Erzsébet másodfokú unokahugát, aki szenté avatott nagynénje tiszteletére kapta az Erzsébet nevet. Az 1650-es jubileumra a vallási indítékú, valójában hatalmi célokat szolgáló 30 éves háború befejezése után került sor, amely 1648-ban a Vesztfáliai békével ért véget. A békeszerződés szentesítette a reformáció nyomán kialakult területi változásokat, amely lényeges veszteségeket okozott a katolikus egyház számára. 1649. május 4-én 10. Ince pápa Apropinquat kezdetű bullájával hirdette meg a jubileumot. A korábbi szent évekhez hasonlóan elrendelte a kilakoltatások és a lakásbérleti díjak befagyasztását, valamint a porciunkula kivételével minden más búcsút felfüggesztett. Mint ismeretes, a ferences rend augusztus 2-án Angyalos Boldogasszony ünnepén tartja a porciunkula búcsút, amely a kisebb testvérek közösségének egyik legnagyobb ünnepe. Ezen a napon van ugyanis az Assisi határában lévő porciunkula kápolna búcsúja, amely Szent Ferenc boldog halálának a helyszíne, és az ünnep alkalmából a világ összes ferences templomában teljes búcsú nyerhető el a szokásos feltételekkel. Az 1650-es jubileumi év újdonsága volt a szentévi búcsú kiterjesztése a belga tartományokra és Nyugat-Indiára. Mintegy 700 000 zarándok érkezett Rómába, főleg a Róma környéki területekről, és számos protestáns áttért a katolikus hitre. A szentévre készülve 10. Ince pápa a barokkori építőművészet legmeghatározóbb alakját, a svájci származású, de Itáliában tevékenykedő Francesco Borromini építészt bízta meg a rossz állapotban lévő Lateráni Szent János Bazilika restaurálásával. Az 1650-es jubileum csúcspontját az a húsvéti ünnepélyes szentmise jelentette, amelyet 10. Ince pápa a Piazza Navonán, Róma központjának egyik leghíresebb monumentális terén mutatott be. A teret 10. Ince pápa Giovanni Battista Pamphili megbízásából a Pamphili olasz nemesi család alakította át, az ókori stadionok jellegzetes formáját követve. Ezt a szertartást tekintik a katolikus ellenreformáció utolsó eseményének. Az 1650-es jubileum illusztri zarándokai között volt Krisztina svéd királynő is, aki 1654-ben áttért a katolikus hitre, miután egészségügyi okokra hivatkozva váratlanul lemondott 22 éven át gyakorolt hatalmáról, és később Rómában telepedett le. A 10. Kelemen által meghirdetett 1675-ös jubileum időszakának főbb eseményei a 17. századi katolikus teológiai mozgalom, a jansenizmus kiéleződése, a katolikus hitre áttért Krisztina svéd királynő Rómába érkezése és Róma város építőművészeti gazdagodása, Gian Lorenzo Bernini barokk építész, festő és szobrász művész rendkívüli alkotásai által. Az egyház történelem 15. szent évét, a 17. század utolsó jubileumát, 10. Kelemen tiszteletreméltó idős korában 84 évesen hirdette meg 1678. május 16-án az Ad Apostolicae Vocis Oraculum kezdetű bullájával. A 13. Gergely által 1574-ben bevezetett szokás szerint két alkalommal, először Urunk mennybe menetelének ünnepén, mert a vétkeiket megbánó bűnösök előtt megnyílnak a paradicsom kapui, majd Advent 4. vasárnapján, mert az adventi időszak végén meghal a régi év, és az új, a jubileumi év veszi át a helyét. A nagy hét volt a szent év legintenzívebb időszaka, amelyet az ünnepélyes szertartásoknak, az zarándokok fogadásának és megsegítésének szenteltek. Krisztina királynő például ekkor kereste fel a Szent Háromság testvérületet nemesi hölgyekkel együtt, és a különféle társulatok minden nap ünnepélyes körmenetet szerveztek. 1675 nagy péntekén a Szent Háromság testvérület 13 000 zarándokot látott vendégül vacsorával. A szent év során a Kolosszeumot újból felszentelték, és visszavonták annak engedélyét, hogy ott bikaviadalokat tartsanak. 10. Kelemen pápa, aki ifjú korában 1624-es pappá szentelése után 1627-ig a lengyelországi apostoli nunciatúrán végezte szolgálatát, nagy összegű adományt juttatott el Szobieszki Jánosnak, 3. János lengyel királynak a törökök elleni győzelem után. A szent évet követően 1676. július 22-én 86 éves korában halt meg. 10. Kelemen számos szentélyavatási eljárást is sikerre vitt, köztük Limai Szent Rózájét, és kitűnt az zarándokok nagylelkű gondozásával, akik a 17. évszázad utolsó jubileumára mintegy 1,5 millióan özönlöttek a katolicizmus központjába. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a